Kedves gyülekezet, még mielőtt az igehirdetést elkezdeném, a gyerekekhez szeretnék szólni egy kicsit, mert nem tudom, hogy ti mennyire szerettek kirándulni, de én nagyon-nagyon szeretek kirándulni. És hogyha lehet, ha nincs is sok időm, akkor ott, ahol élünk, ott a településünknek a határába kiszoktam menni, kiviszem mindig a kutyusunkat is, ő is. Már ha hallja a kulcsnak a csörgését, akkor tudja, hogy nagyon jó esemény vár rá. És tudjátok, hogy miért szeretek nagyon kint lenni a természetben? Mert akkor mindig azt érzem, hogy szabad vagyok, hogy minden, ami ott van körülöttem, az azért van, hogy nekem örömet okozzon, és hogy úgy szeretném a többi embernek is megmutatni, hogy az Isten teremtett világában, ahol hallom a madarakat, látom az őzeket, a nyuszikat, a lepkéket, a kicsi apró bogarakat, a rágcsálókat, pockokat, mindenféle állatot, és egy gyönyörű, most még a búzát, napraforgót látom növekedni, a kukoricát. Szóval, hogy minden, ami körülvesz bennünket, az mind azt mondja nekünk, hogy az Isten nagyon-nagyon szeret bennünket. Úgyhogy titeket is arra bátorítalak, hogy minél többet legyetek kint. Kérjétek meg apát, anyát, hogy menjetek kirándulni, nézzétek meg, mi van ott kint a mező határában. És ma is jó lesz nekünk, mert ma is ezt tesszük, hogy egy szép helyre elmegyünk, és közel lehetünk ott is a jó Istenhez. A felnőtteknek pedig olyan tanítást hoztam a mai alkalommal, ami, hát mondhatjuk úgy, hogy klasszikusnak számít a Biblia területén. Mégis úgy gondolom, hogy újból és újból foglalkoznunk kell vele, mert foglalkozott Jézus Krisztus ezzel a témával, amikor tanított, sőt a tanításainak úgy mondhatnák az elején is, és foglalkozott vele Pál apostol is, elég mélyrehatóan, és nem tehetjük félre ezt a témát, mert ez az alap működésünk, amit muszáj megismernünk, és azt is, hogy hogyan tudunk megmaradni igaznak, amit mondtatok is, hogy hogyan lehet a ruhát megszerezni, őrizni. De még mielőtt a római levélből venném az alapigéket, még egy másik Jézusra utaló igét is néznénk. Akinél van Biblia, kérlek, hogy nyissátok ki, és ezt a jól ismert igeszakaszt olvassuk fel együtt. Máté Evangélium a 5. fejezetéből. Ugye Jézus itt a hegyi beszédet mondja el, és a hegyi beszédben tulajdonképpen a 10 parancsolatnak a gyakorlati megvalósítása zajlik, gyakorlatban tárja az őt hallgatók elé, hogy hogyan is kellene gondolkodnunk és működnünk. Na, innen indulunk, jó? Tehát Máté Evangélium a 5. fejezet 17. versétől a 20. verséig olvasnám fel. Ugye Jézusról is sokféle gondolkodás volt, és azért szögezi le, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg mind be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb részen. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy részen. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Most olyan Jézustól idéztem, aki teremtette a világot, és akihez ragaszkodunk, akiről énekelünk, akihez közelítünk, de nem tehette meg, hogy lenne fektesse a határokat, azt mondja, ha megrontjuk a törvényt, annak a legkisebb módját is, semmiképpen nem mehetünk be. De akkor hogyan lehetséges mindez? Hogyan is beszél a Szentírás arról, hogy viszonyuljunk a törvényhez, miért van a törvény, mit mond az Isten a törvény betöltéséről, és akkor erre kifuttatnánk az írásról való elmélkedést. És mit jelent a farizeusok és az írástudóknak a tudománya, ami igazság, de ha csak annyi a mi igazságunk is, akkor megint ott vagyunk, hogy a törvény megrontásában vagyunk. És éppen ezért Pál apostolt hívjuk segítségül, mert ő aztán A-tól Z-ig tudta az Ószövetséget, és eljött az életében az az idő, amikor megérthette ennek a gyakorlati alkalmazását, úgyhogy nyissátok ki velem együtt a római levelet, és nézzük meg a római levélnek a fejezeteit, de nyilván mindent nem fogok felolvasni. Igazából majd a második fejezetből idéznék most többet, úgyhogy először nyissuk ki ott. Itt csak összegezném az elején, hogy ugye Pál apostol olyan gyülekezethez írta ezt a levelet, akikkel személyesen még nem találkozott, de minden vágya az volt, hogy velük együtt munkálkodjon, és hogy eljusson Rómába. Az már egy másik kérdés, hogy nem sikerült neki úgy, és akkor, amikor szerette volna, hanem Isten terveiben már előre látott módon egész más körülmények között került oda, de tanította őket. És pontosan, mivel ott is kialakuló félben volt, illetve hát elég nyomós problémát okozott, hogy ugye a gyülekezet vegyes volt, voltak olyanok, akik abból tevődtek össze, akik nem zsidók voltak eredetileg, és voltak olyanok, akik a zsidóságból lettek keresztényé, és az állandó problémát okozott náluk, feszültséget. És Pál apostol így az elején arra teszi a hangsúlyt a második fejezetben, hogy leszögezze, hogy teljesen mindegy, hogy ki hol volt eredetileg, vagy hol áll most. Alapvetően ne aggódjunk azokért és azok üdvösségért, meg ki se zárjuk őket, akik írott kinyilatkoztatást nem ismertek, mert Isten gondoskodik róla, hogy a teremtett világa által, annak törvényszerűsége által, és az embereknek a lelkiismerete által mindenki igazságosan megismerheti azt, ami az ő életében szükséges. Tehát ők is meg lesznek ítélve, illetve hát a zsidó nép az meg úgy tűnt, hogy előnyben van velük szemben, mert ismerte az írott kinyilatkoztatást, de hát csak formálisan tudta megtartani, mert a törvényismeret elbizakodottá tette őket, és ennek alapján ők se tudták betölteni a törvényt, tehát a törvény megrontása volt az ő hozzáállásuk, ez nem a betöltése volt, hanem a megrontása. Ilyen világosan leírja Pál apostol, hogy tulajdonképpen ezek alapján teljesen mindegy, hogy valaki pogány, bűn alatt van, törvény alatt van, és egy zsidó, önmagában nincs az Isten előtt, az Isten szempontjából igaz ember. Nincs. Az egyik talán előnynek tűnik, de ha nem sikerül a törvényt betölteni, mint ahogy Jézus mondta, hogy ő azért jött, akkor kudarc, és nem kerül az ember örök életbe, ezt leszögezte Jézus, és hogyha valaki a lelkiismerete és a törvényszerűségek alapján sem jut el oda, ahova Isten szeretné, akkor az is a törvény megrontása. Ezzel a ténnyel szembesíti az embert az elején, és aztán azzal a harmadik fejezet 20. versében, most több igét fogunk olvasni, jó, de tudom, hogy jól ismeritek, de mégis kövessük a szemünkkel, mert ezek lefektetett isteni gondolatok. Harmadik fejezet 20. verséből olvasnám annak is a második részét. Ugye az elején, amit mondtam, azt így összefoglalóan leírja, annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazol meg ő előtte, mert a bűn ismerete van a törvény által. Most egy kicsit felcseréltem a szó rendet. Tehát mire való akkor a törvény? Hogy ismerjük, hogy mi a bűn. Egy viszonyítási alapul, mert ugye a Galata levél 3. fejezet 24. versében is azt írja Pál apostol, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Ez azért nagyon fontos, mert ugye tudjátok, hogy én nagyon szeretem a proféciákat, nagyon-nagyon szeretem a kutatását, az értelmezését, de nem felejthetjük el ezeket az alapdolgokat, amit minden nap szemünk előtt kell tartanunk, hogy nekünk a legfontosabb feladatunk az, hogy igazzá válhassunk Isten előtt, és hogy ez hogy történik meg, erre ad teljes mértékű eligazítást a római levél. És erre ad Pál apostol is teljes mértékű eligazítást, hogy nekünk szükségünk van az Isten által lefektetett és a mennyben jól működő törvény ismeretére. Szükségünk van rá. Miért is? Mert ennek az ismerete juttat el bennünket, ha tisztességesen és becsülettel gondolkodunk róla minden nap, hogy nem tudjuk megtartani. Hogy képtelenek vagyunk megtartani. Ahogy Anikó mondta a szombatiskolában, hogy nem tudjuk Isten nélkül, tehát ez egy olyan patthelyzet, ez egy olyan paradox dolog, hogy Jézus kijelenti, hogyha azon a szinten maradunk, ami most vagyunk, nem kerülünk be a mennyekbe. És ez csak az írástudók és farizeusok szintje. Pál apostol kifejti, hogy nincs igaz ember az Isten előtt, és a törvény megrontása, hogyha nem élünk a betöltésével. De nem tudjuk betölteni. És akkor fejtegeti Pál apostol, hogy értsük meg, hogy de a törvényre amúgy szükségünk van. Miért? És még egyszer. Mert ha te minden nap a szemed előtt tartod, és az jó is, hogy jó akarsz lenni, mert mindannyian azért vagyunk itt, mert jók akarunk lenni, de ha igazán mélységében tartjuk előttünk a parancsolatokat, akkor azt látjuk, hogy képtelenség megugrani, hogy gondolati szinten, hogy indítékok szintjén, meg cselekedetek szintjén is mi mindig ugyanott legyünk, amit megkíván tőlünk. Ezért leszögezi Pál apostol, hogy a törvénynek nem az a funkciója, hogy a törvény jóvá tegyen bennünket, mert a törvény nem tud ezzel élni. Én úgy szeretem gyakorlati módon is egy kicsit bemutatni a dolgokat. Tehát, ha a háztartásban is vannak eszközeink, azt akkor tudjuk használni, amikor arra használjuk, amire való, nem? Tehát autószereléshez egy konyhai dolgot nagyrészt nem tudunk használni. Vagy fordítva is. A törvény nem arra való, hogy jobbá tegyen bennünket, mert nem tud. Arra való, hogy folyamatosan tükröt tartson elénk, hogy mi az Istennek a működési alapja, és mi a boldog életnek a legfőbb törvényszerűsége. Ami attól eltér, az már nem. Nem a boldog élet, nem az örök élet, nem az önzetlenség, nem a jó. És ha őszinték vagyunk, és ezt elfogadjuk Istentől, akkor lehet, hogy az elején sokszor elkeserít bennünket ez a tény, meg azt hiszük, hogy a többieknek megy, csak nekünk nem, és lehet, hogy képmutatóvá válunk, mert hát azért mégsem mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk jók, főleg egy hívő közösségben nem, hát azért az milyen kínossá válhat, de miért nem mondjuk ki testvérek? Hát az igen mondja ezt. Tehát a törvénynek az a szerepe, hogy látod a mércét, amit Isten soha nem fog alába, nem fog alább szállítani, nem fogja mi kényünk kedve szerint variálni, de mi meg nem tudjuk megugorni, de ez az az állapot, ez az a helyzet, ami minket oda kell, hogy vezessen, hogy nekünk Krisztusra van szükségünk. Nem hagyhatjuk ki a jóváválás tényéből Krisztust. Egyrészt a példaadását, másrészt az áldozatát és annak a megértését. És ezért, hogyha megnézzük a második fejezet 13. versét, akkor ott is találunk egy lefektetett isteni dolgot, hogy nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazolni, akik a törvényt betöltik. Mit is mond ez a mondat? Azt mondja, hogy a megigazulásunk az a törvény betöltése. Megállok még egyszer, jó? Tehát azt mondja, hogy azzal fogunk majd megigazulni, ha a törvényt be fogjuk tölteni. Az előbb meg azt mondtuk, hogy ez képtelenség, igaz? De Isten ezt a tényt sem szállítja lejjebb, és ebben akkora reményünk van, testvérek. Mert Istennek feltett szándéka az, hogy mi megigazuljunk, és feltett szándéka az, hogy akkor ezzel egyenlő módon a törvényt betöltsük. Tehát bármilyen lehetetlen is ez a képlet, Istennek van rá megoldása. Tudom, hogy ismerjük ezeket a dolgokat, de szeretném, ha a mai igehirdetés arra lenne jó, hogy megerősödjünk az Isten szándékaiban, és a mi alapműködésünkben. És éppen ezért nézzük meg, hogy akkor hogyan is tudta megalapozni Krisztus áldozata, Krisztus helyettes áldozata, ami megigazításunkat. Milyen úton, módon történik ez az Isten részéről, mert ahogy mondtátok is, nélkülünk, a mi beleegyezésünk nélkül nem tud az Isten tenni semmit, mert csak akkor, amikor mi vele együtt működünk, ahhoz viszont a működésünket ismerni kell. Ugye azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, ezt nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozza a Biblia, hogy ajándék ez az isteni közreműködés, Krisztus áldozata. Mert nekünk önmagunkban nincs saját igazságunk. Induljunk ki ebből, jó? Tehát a saját igazság az, ami legfőképpen megakadályozza a mi megigazulásunkat, meg ez az, ami működteti rossz oldalon a törvénytelenségünket. Mi mindig az igazságot, még az Isten igazságát is a sajátunkkal akarjuk megvédeni, sajátunkkal akarjuk megmagyarázni, a sajátunkból akarunk bizonyságot tenni, elgondolni, hogy én annyira örültem Márti kérdésének egyébként a szombatiskolában, mert mondjuk meg őszintén, mi még a legalapvetőbb szinten sem tudunk bizonyságot tenni az Isten igazságáról sem, nem? Hát a hétköznapokban is olyan ütközetekben találjuk magunkat, hogy még erre is azt tudjuk mondani, hogy még ezt se tudjuk Isten nélkül. Hol, hogyan, mikor, mit szólni, tenni. Nincs saját igazságunk. Ki érdemelni pedig semmivel nem tudjuk. Se cselekedetekkel, se önostorozással, semmi. Tehát Isten könyörületessége mutatkozik meg abban, hogy ő Krisztus áldozatát a legjobb módon hozza elénk és vitte véghez, hogy ez a lehetetlen helyzet, hogy önmagunkban nem vagyunk igazak, Isten királyi széke előtt egy porszemnyi igazságunk nincs, mégis oda juttathasson bennünket, hogy megigazuljunk és a törvényt betöltsük. Istennek ez a célja, ezt sokszor el fogom mondani. És a Krisztusban való váltság által szabadul az ember a rabszolgasságból, mert ő tudta lefizetni ezt a váltságdíjat. Nekünk szükségünk volt arra, hogy fedezet legyen arra, hogy ebből a semmilyen helyzetünkből arra a magaslatra tudjon Isten juttatni, amire szeretne. Ez a fedezet volt Krisztusnak az áldozata, és ez alapján tud az isteni igazságosság érvényesülni bennünk is, és a világban is. Tudjátok, amikor egy ember oda jut, hogy nagyon szeretné a jót tenni, mert szereti az Isten beszédét, elhiszi, hogy tőle van, hallgatja, olvassa, felindul a lelke, ez is az Isten lelkének a munkája, fogadalmakat tesz, öröm tölti el a szívét, de nem tudja megtenni. És 51-szer sem tudja megtenni, és mindig jön bele valami emberi, mindig történik valami emberi. Ha más nem gondolatok szintjén, akkor az egy nagyon elkeserítő állapot, nem? Az, amit a 6.-7. fejezetben olyan őszintén és szépen fogalmaz meg Pál apostol, aki tudja, hogy mit jelent ezzel szembesülni. Van az Isten törvénye, gyönyörködöm benne, de érzem a tagjaimban azt, ami rabulád a bűnnek, azt a másik törvényt, az én törvényszerűségemet, és ez egy patthelyzet. De amikor az ember ilyenkor nem megkeseredik, nem feladja, mert tudjátok, amikor feladjuk, még ha nem is hivatalosan papírforma szerint, akkor az történik, hogy mi magunkba ezt az isteni megállapított törvényt lejjebb visszük, aztán akkor elkezdjük magyarázni a bizonyítványainkat, hogy miért nem lehetett ez másként, miért nem gondolhatok én most másra, miért nem történhetett ez másként és legközelebb is. Ha ez történik bennünk, hogy elkezdődik ez a folyamat, akkor nagyon messze kerülünk a megigazulástól. Nagyon messze kerülünk a törvény betöltésétől. Tehát nehogy elkeseredjünk, de ne is adjuk lejjebb, hanem fogadjuk el, hogy mi egy folyamat része vagyunk, és el kell fogadnunk Krisztus áldozatát, mint egy befedező áldozatot, ami rossz gondolatainkra, a kudarcunkra, hogy most is falnak ütköztünk, most sem sikerült. Ez egy első lépés, hogy befedezhessen bennünket. De Isten részéről továbbra is cél, hogy mi megigazuljunk, és a törvényt be tudjuk tölteni. És éppen ezért Pál apostol a római levélben nagyon szépen fejtegeti ezt a kérdést, és elmondja, elmagyarázza, miért magyarázza el Pál apostol? Nem mondhatták volna az akkori hívők is, meg nem mondhatják a mostani egyházak is, hogy minek kell az, mondjuk a római levelet A-tól Z-ig annyiszor elolvasni? Hát mi tudjuk, nem? Tudjuk, hogy miről van benne szó, még talán el is tudjuk mondani. Azért, mert tanítani kellett az akkori hívőket is. Ilyen módon, hogy logikusan felépítve elmondani, hogy ha így gondolkodsz, akkor az igéhez képest itt van, ha így gondolkodsz, akkor az igéhez képest az itt van, és azért újból és újból elmondja a krisztusi áldozat lényegét Pál apostol, mint olyan ember, aki azt mondta, hogy én nem mondom, hogy már elértem volna, vagy hogy már ott lennék, de gyakorlom. Ezért mondja, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, de nem úgy emberileg, hanem Krisztus áldozatával élve. Amik előttem vannak, azoknak meg ne kidőlök célegyenest, mert tudom, hogy mi az Isten akarata. Hogy be tudjuk tölteni a törvényt, és hogy ezáltal megigazuljunk már, mint hogy ez a kettő együtt van. És éppen ezért magyarázza Pál apostol, hogy Isten elengedi a korábbi elkövetett bűneinket. A harmadik fejezet 25. versét nézzük meg mindannyian, hogy ugye Jézusról mondja, hogy akit Isten előre rendelt engesztelő áldozatul, és hitáltal élhetünk vele az ő vérével, mert megmutatja ezáltal az ő igazságát, mert az előbb elkövetett bűneinket így törli el, így teszi semmissé. Éppen ezért mondja, hogy magyarázza már itt a 21. Sőt, már a 20. verstől is felolvasnám. A törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg előtte, mert a bűnismerete a törvény által van. Ugye ezt az elején is mondtam. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. De megigazolhatunk ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. És testvérek, azért mondom el én is, annyiszor és most is, mert ez nem azt jelenti, hogy valaki 20 éve hívő, az elején elfogadta Krisztus áldozatát, akkor az elégséges volt, hogy a régi bűneit megbocsássa, és akkor tovább lépjen. De most már azért illene tartani valahol. Lehet, hogy illene tartani valahol, de ha én Krisztus nélkül vagyok, ha törvény nélküli állapotban vagyok, ha nem abban vagyok, amit majd tovább léptetek, akkor nekem minden nap újból és újból el kell fogadjam ezt az áldozatot, hogy igazzá váljak alapszinten. Önmagában abban, hogy elhiszem, hogy a bűneimre van bocsánat. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez a tény, ez egy régmúlt dolog, vagy azoknak való, akik kezdők a hitben, a Krisztus áldozatában való hitünk, és az elfedezés az mindennapi feladatunk kell, hogy legyen Istennel együtt, hogy ezt elfogadjuk, és meg is nyugodjunk ebben, de ne álljunk meg a folyamatban. És ugye Isten innentől nem tulajdonítja az embernek a bűnt, hanem Krisztus igazságát tulajdonítja. Krisztus igazságát tulajdonítja. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de még a legigazabbnak tűnő dolgokban is úgy vagyunk, hogy én legalábbis, és elnézést, ha én egy különcnek számítok, hogy képes vagyok az igazat a végsőkig hajtani, hogy mert az úgy van. És a végén mindig ugyanott tartok, hogy de amúgy minden mi igazságunk, még ami a legjobb szándékok, a világon a legjobb tervek, vagy valóban látszólag igazság, de abban, amiben mi ott vagyunk, bizonygatás szintjén, hamis cselekedetek szintjén, nem krisztusi módon, az valóban csak szennyes és megfertőztetett ruha. Krisztus igazsága egyedül, ami érvényes. Egyedül Krisztus igazsága, egyedül Krisztus igaz példája, földi élete és a bűnökért adott áldozata. Egyedül ez az igazság. És ezt tulajdonítatik a hit alapján nekünk, amiért igazak lehetünk. És itt szeretném nektek felolvasni azt a második Péteri levelet, ez is egy jól ismert ige szakasz, de olyan felemelő, és ez is azt mutatja számunkra, 2 Péter 1.3.4, ez is azt mutatja számunkra, amit az elején is mondtam, hogy Isten a szándékait és a céljait nem másítja meg. Neki most is, ami megigazításunk, igazzá válásunk, megszentelődésünk a célja. Tehát 2 Péter 1.3.4. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mit is mond itt Péter? Itt most nem Pál, hanem Péter. Egyrészt itt is lelkesít bennünket, hogy Istennél nincs akadály. Nem vagyunk igazak, nem tudjuk betölteni a törvényt, de Istennél nincs akadály, hogy mégis igazán váljunk, mert ő erre megoldást hozott. És éppen ezért mindennel meg tud ajándékozni minket, ami az életre kegyességre való. Hogyan is kezdődik ez? Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Megismerni Krisztust. Egyébként, hogyha olvassátok az írásokat, az evangéliumokat, hogyha a fejetekbe forgatjátok a jézusi magatartást, viszonyulásokat, akkor is oda jutunk mindig, hogy nem tudjuk a törvényt magunktól betölteni. De ez az ismeret szükséges. Szükséges, hogy elmozdíthatatlan legyen a törvénynek, az isteni törvénynek a zsinór mértéke, és azt mondja, hogy ha ezt megértjük, és át tudja törni bennünk ezt az akadályt, hogy szégyeljük elfogadni a Krisztus áldozatát, takargatjuk a sérült állapotunkat, amit Isten nyilvánvalóvá tesz, hogy innen kell, hogy kihozzon bennünket. Ne szégyeljük, ne takargassuk, hanem figyeljük, keressük, ismerjük meg Krisztust, ismerjük meg az ő dolgait, szükségünk van erre, és ezek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékoz meg bennünket. Ismernünk kell az ígéreteit is. Ismernünk kell a gyakorlati dolgait, ami által működünk, mert ezek által igenis Istennek az az akarata, hogy isteni természet részeseivé legyünk. Nem azt mondja tehát az Isten, hogy elfedezem az áldozatodat, és ezzel már teljes mértékben örök életre igaz leszel, hanem ennek van egy haladási módja. Igenis, isteni természet részesévé akarlak tenni. Azt akarom, hogy olyan tulajdonságaid legyenek, mint Jézusnak volt. Meg van, de ami láthatónak a Földön volt. Azt akarom, hogy nem vagy igaz, és ebből az állapotból oda tudjalak téged vinni, emelni, tenni, ami igaz. Isteni természet részesévé tenni. És akkor hogyan lehetséges? Mert még mindig ugyanott vagyunk, hogy jó, de hogy lehet ez a gyakorlatban? Hogyan történhet mindez? Hogyan lehet a törvény, a hit, a kegyelem gyakorlása Isten részéről? Azzal, hogy belátjuk a semmiségünket, azzal a törvényt, akkor érvénytelenítjük. Pál apostol azt mondja, hogy nem érvényteleníted. Ha nem takargatod magadat, az azt jelenti, hogy nem válsz büszkévé. Ugye? Mikor válik büszkévé az ember, vagy mikor marad meg abban az állapotban? Ha azt mondja, hogy ő jó, a többiek nem, hát persze, a többiek sose jó. De én azért jó vagyok, nem? Jót tettem, jót gondoltam, jók a képességeim. Ma sikerült egy kicsit jobbnak lennem, ezért ez már feljogosít arra, hogy jó legyek. Megismerem a Bibliát, hát az meg a pláne. Ismerem a Bibliát, az azt jelenti, hogy jó vagyok, nem? Ne haragudjatok, hogy sarkítok. De a tudatunkban ez van. Ezért dolgozott annyit Pál apostol, és ezért fejtette ki Péter is, és ezért ült le a domboldalra Krisztus az emberekkel, és ezért mutatta meg nekik, hogy nem. Nem az a jóság, ha ismered a Bibliát. Az kegyelem, kiváltság és szükséges, de nem ezt tesz jóvá. Jóvá azt tesz, ha teljes mértékben őszinte vagy magaddal. Ha ugyanolyan mércével méred a magad gondolatait, indítékait, cselekedeteidet, mint ahogy másokat mérsz. Ez mutatja meg azt, hogy igenis van benned irányíthatóság, igenis dolgozik benned a lélek, de ezt ne engedd ki a kezedből, hogy a te jóságodat az emberi szinten indokold meg. És ez nem azt jelenti, hogy ostorozzuk magunkat. Egyáltalán nem azt jelenti. És tudjátok, az Istenben való gyönyörködés és a kegyelem elfogadása, az igenis arra is feljogosít bennünket, hogy amikor valóban jót gondolunk, Isten szerinti jót cselekszünk, mert ilyen is van. Mert tud bennünk ilyet tenni az Isten, hogy annak őszintén örülni tudjunk. Azt se takargassuk. Mert a valóban Istennel járás, az felszabadít bennünket. Az boldoggá tesz bennünket. És az arra ösztönöz bennünket, hogy hát, ez az igazi doping szerint azt mondom, hogy én ebből még többet szeretnék, szóval, hogy így akarok valahogy mindig lenni, hogy enélkül már nem jó. Még legyen ebből több. És itt van az a folyamat, hogy a mi korlátoltságunk és az Isten legnagyobb tapintata, szerítsége adja azt, hogy mi egy folyamat részei vagyunk. És egyre többet tud nekünk ilyen örömöket adni. Tehát egyrészt legyünk nagyon őszinték magunkhoz, és másokhoz is, önmagunkkal szemben is. És itt jön a gyakorlati élet, a bocsánatkérés, a belátás, amit már olyan sokszor beszéltünk, de itt van az is, hogy felszabadultak legyünk a továbblépésre és az örömre is. És éppen ezért a törvény, a hit és a kegyelem nem érvénytelenítik az Isten zsinór mértékét. Mindvégig szükségünk van erre. A bűn ismeretére, amit nem szállíthatunk le, a hit által elfogadott helyettes áldozatra, ami megerősíti a törvényt, éppen hogy megerősíti, és arra a célra, amit előttünk szeretne tartani, az elérendő célra, a törvény betöltésére, hogy beteljesülhessen a törvény igazsága, ahogy a 8. fejezet 4. versében olvashatjuk. Ugye én most csak kivonatosan tudok nektek felolvasni innen dolgokat. A 8. fejezet 4. verse mondja, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. És itt érkeztünk el egy következő ponthoz, hogy hogyan tudja megtenni az Isten bennünk, hogy a nem igaz állapotunkat, a semmivel nem igazolható állapotunkat a befedezés után olyan helyzetbe hozza, hogy igaz dolgokat is tudjunk már cselekedni. Hogyan tudja megtenni? Lélek szerint járjunk. Itt hozza be ennek az isteni harmadik személynek az elfogadását, a megláttatását, a működését, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy lélek szerint járjunk. Ugye emlékeztek, a 7. fejezetben van, amit már említettem is, hogy azt a patthelyzetet vázolja Pál, hogy a megtért embernek is ott van a tagjaiban az, hogy látja az Isten törvényét, gyönyörködik, de látja a maga korlátottságait. És nincs kimenekedés, ez egy megoldatlan képlet. És arra mondja, hogy ó, én nyomorult ember, akkor hogy lehet ebből megoldás? Ki szabadít meg engem a halál testéből? És azért mondja, hogy hálát ad az Istennek a Jézus Krisztus által, mert Jézus hozza meg ezt, a Krisztus Jézusban való élet hozza meg ezt, a megszentelődést, a megigazulást, a törvénybejárást. És a lélek, amit a 4. versben olvasunk, a lélek szerint járás. Tehát egyrészt a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Még egyszer, a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye, aki a 4. versben azt mondja, ugyanígy lefektetve, hogy ne test szerint, hanem lélek szerint járjunk. Mire, tudom, nehéznek tűnik egy kicsit, de még egyszer ízlelgessük ezt a képletet. Azt mondja, hogy a megigazításunk, a megszentelődésünk, a törvényben való igaz betöltés, a lélek szerint való járás és a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye hozza meg. Ami azt jelenti, hogy Isten azon munkálkodik, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye valósuljon meg bennünk is. Mit jelent mindez? Azt jelenti, hogy van egy olyan lélek törvénye, ami az életre vezet bennünket, ami Krisztusban is megjelent, amikor a Földön volt. Ami Krisztusnak is segítséget adott, ami őt irányította, aminek ő volt engedelmes, és ez volt a Krisztusban való élet. Azt mondja más helyen, hogy, és most itt nem olvastatok rövid részeket, összefoglalom, hogy Krisztus a bűntestének hasonlatosságában jött a világunkra, és a bűntestének hasonlatosságában kárhoztatta a bűnt a testben. Éppen ezért, amikor a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvényéről gondolkodunk, akkor el kell hinnünk azt is, hogy a bűneink megbocsátásán túl az Isten ugyanezt a lelket, ugyanezt a törvényszerűséget szeretné nekünk adni. És ne keserítsen el benneteket az a tény, hogy még csak ízlelgetjük vagy morzsálgatjuk ezeket az ígéreteket, mert megoldást szeretne adni erre az Isten, pont azért, mert egyszer lejár majd a kegyelmi időnk, ahogy beszéltünk is róla, és nekünk a tiszta ruhát, a Krisztusi jellemet most lehet megszerezni, és Isten által meg is őrizni. Akkor ez azt jelenti, hogy ahogy ti is el tudnátok mondani, ahogy Krisztus életpéldát adott erre, hogy hogyan volt lehetséges az ő testében, a bűntestének hasonlatosságában, az azt jelenti, hogy könnyebben, mi sem fogjuk tudni megszerezni ezt a lehetőséget. Nem tudjuk kikerülni, átugorni. Mi ezt nem egy kényelmes nyugágyban, hátradőlve, hűs limonádéval a kezünkbe fogjuk megszerezni, hanem ha Krisztus ezen a földön, az ő testének napjaiban, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben tudta megszerezni, mert könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki meg tudja őt szabadítani a haláltól, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mit csinált Jézus? Nem szállította lejjebb a törvényt a bűntestének hasonlatosságában. Nem engedett a bűnnek. A bűnt mindig bűnnek nevezte, és iszonyodni akart a bűntől mindvégig. Nem egyezett ki vele, és nem akart az emberi természetének engedni. Ő ugye fordított dologként, neki meg kellett őriznie. Mi nekünk meg akarja adni az Isten. De ha ő könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben tudta mindezt megtenni, akkor hogy lehet testvérek, hogy mi felkelünk, útnak indulunk, aztán valahogyan levezényeljük a napjainkat, közben már még azt is hiszük, hogy jók vagyunk, mert hát ismerjük az írást, nem? Elnézést kérek, hogyha kiparodizálom magunkat, de én szoktam magamnál alkalmazni ezt. Tehát ha Krisztus, és nem hétvégenként, esetenként, nagy ünnepenként könyörgött, esedezett, kiáltott, hanem minden nap. Tehát a Krisztus lelkének, Krisztus életben való lelkének tényét akarja adni nekünk az Isten. Ha ebben a lélekben kell járnunk, akkor miért is kell könyörögnünk? Miért kell esedeznünk? Miért is kell kiáltanunk? Beszélgessünk. Miért? Kenyérért? Az emberi jogok megváltoztatásáért? A közértben való igazságtalanság megbüntetéséért? Miért kell nekünk könyörögni, esedezni?
A magunk állapotának az elismeréséért.
Így van. A bűn elleni küzdelemért. Hogy, és higgyétek el, azért merem ezt bátran mondani, mert én Pál apostollal én sem vagyok sehol, de ez valóságos tény. Nincs olyan élethelyzeted, nincs olyan belső vívódásod, nem lehet. Még önmagaddal szemben sem lehet olyan, amire Isten ne tudna választ adni és tisztán láttatni. A lélek munkája óriási, szerteágazó. Mi nem szoktunk erről gondolkodni. Mi gondolkodunk arról, hogy majd adja a végső kiáradáskor is, majd az egy ilyen, hát igen, tudjuk, hogy ember feletti dolog lesz. Na de addig? Hát addig mennyi mindenben segít minket a lélek? Csak ilyen apró dologban normálisan látni. Tisztességesen gondolkodni. Magunkról is, meg másokról is. A tisztességes gondolkodás művészetét az Isten lelke adja. Mindent ő ad. A gyakorlatban, gondolati szinten, a megsegítésekben, az összevetésekben, az ütköztetésekben, az emlékezésben, a visszaemlékeztetésben, a viszonyításban. Mind az Isten lelke adja. És hogy mi ezt el tudjuk fogadni. Csak egy dolgot idézek, jó? Csak egyetlen egy dolgot a hegyi beszédből, mert Jézust idéztem az elején. Nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És akkor ott sorolja, hogy a régiek ezt mondták, hogy én meg ezt mondom, hogy. És azt mondja, hogy a régiek azt mondták, hogy szemed szemért, én pedig azt mondom, hogy ha valaki arcol téged jobb felől, tartsd oda a bal felét is az orcádnak. Hát ezt most lehet, hogy szombaton elfogadjuk, de kilépünk, és történik velünk egy ennyi, és megkérdőjeleződik bennetek, testvérek, mert a lélek működik. Most is úgy gondolkodsz róla? Igen, de most, szóval, hogy nem. Tehát ezt most érvényesíteni kell. A Krisztus hívó szava és a megjelenített gyakorlati élet az mind megkérdőjelezi bennünk, illetve megkérdezi tőlünk, hogy most is ezen az úton szeretnél lenni, mert ha igen, akkor olyan, mintha azt kérné valóban, hogy mintha kívánna a szemed, mintha levágná a karod. Érzel egy indulatot, van benned egy igazság, a bosszúállástól kezdve minden, Krisztus meg arra hív, hogy még én segítsek annak az embernek, aki megütött engem, mert a vége a kérésének ez. Nem csak az, hogy szenvedd el, hanem segíts neki abba, hogy ő is lássa magát. Hát ez már mindennek a teteje, nem? És nem tudod megtenni. Mert zsigereidben van az, hogy nem tudod, nem erre születtél, nem tudsz. De esedezni tudsz. Könyörögni tudsz. Erősen kiáltani tudsz, hogy érzel magadban valamit, de te akkor se akarsz emellett megmaradni, mert Isten azt mondta, hogy. És itt van a küzdelem. Hogy addig nem állsz fel, amíg azt nem mondod, hogy te még nem halálra kell, hogy add magad. Hogy legyen meg a te akaratod. A te akaratod legyen meg az én életemben. És addig fel nem állsz, amíg már valóban nem érzed a békességet és a megnyugvást. A mindennapokban a csata idől el. Ha meg ezeket kihagyjuk, és a limonád és nyugágyas állapotot választjuk, akkor erre Jézus azt mondja, ha ti tudományotok nem több, mint a írástudók és a farizeusoké, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Semmiképpen nem. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelke, a Szentlélek tud bennünket is megsegíteni, hogy megszentelődjünk, hogy igazzá váljunk, és a törvényt betöltsük. És aztán a fázis idők egyre rövidülnek. Már nem az igazságtalanság után érzed azt, hogy képtelen vagy, hanem már közben is érzed, hogy nem jó oldalon állsz, vagy hogy máshogy kéne. Aztán majd megsegít, hogy előre lásd, előre könyörögj azért. Hogy a könyörgéseidet ne a nap végére tedd, hanem ahogy Jézus az elejére. Mert azt mondja a Római Levél 8. fejezet 9-től 11. tartó vers, amit most nem olvasok fel, hogy a győzelem csak a Szentlélek emberben lakozása által érhető el. Csak a folyamatos emberben való lakozása. Jézus ezt ugye a szőlőtő példázatával és még egyéb más példázatokkal szemléltette. És azt mondja, hogy ez öldökli meg a test cselekedeteit. Hogy nem lesz nekünk tiszta természetünk Jézus visszajöveteléig. Nem lesz olyan állapot, amikor valóban hátradőlhetnénk. Erre végig vigyázni kell. De a léleknek meg kell öldökölni a test cselekedeteit. És a halál a bűn törvényének ez az egyetlen ellenszere. A Krisztus áldozata, és az, hogy ez válik törvényé az életünkben. Ez egy szabályszerű küzdelem, erről Pál apostol sokat beszél. Ez egy folyamatos önátadás. Ez az Istennel való szövetségi együttműködés által jön létre, és így tudja érvényteleníteni a bennünk lakozó halál törvényét. A Jézus lelke, a Jézusban munkálkodó lélek is. Testvérek, én ma arra hívtalak benneteket, hogy döntsetek. Megy tovább az életünk az eddig megszokott langyos, büszke, önelégült állapotban, nem csak nektek mondom, magamnak is. Vagy radikális változásra ér bennünket az Isten. És nem adja alá, mint ahogy Jézusnak meg kellett küzdeni ebben a bűntestének hasonlatosságában. Ugyanezekkel a módokkal. Erős kiáltás, könyörgés, és a másik. Szívembe rejtettem a te beszédedet. Szívembe rejteni. Táplálkozni vele. Hogy legyen mit a léleknek előhozni. Hogy legyen mihez viszonyítani. Az egész Biblia az Isten törvénye. És hogyha ez létrejöhet, és ha mi azt mondjuk, hogy tényleg szeretnénk ebben járni, így igényelni, ilyen mértékig, ennél alább nem adni, mert az Isten végez el bennünk mindent, higgyétek el, a mi részünk csak az, hogy a küzdelembe az ő oldalára állni, és ezt igényelni jó előre. Ha ez történik, akkor, és most idézek a római levél főképp 8. fejezetéből, 8. fejezet 5. verse azt mondja, ez átalakítja, megtisztítja a gondolkodásmódot. 14. vers azt mondja, ekkor a lélek vezérel, belülről tanácsol, utat mutat, irányít, késztet a jóra. 6. fejezet 6. verse azt mondja, akkor megerőteleníti a bűnrehajló emberi természetünket. 8. fejezet 15. verse azt mondja, akkor felszabadulunk a bűn rabszolgassága alól. Ugyanez a vers azt mondja, felszabadulunk a törvény kárhoztatása miatti félelemtől is. Én ne haragudjatok, hogy kimondom, én most is szeretnék őszinte lenni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy miért kell az Istentől félni köreinken belül. Az egy nagyon-nagyon nehéz állapot. Semmi baj, lehet bárki nehéz állapotban. De akkor mondjuk azt ki, hogy én most nem jó síkon működök. És nem a testvérem tehet róla, meg nem a nem tudom ki tehet róla, meg nem a tanítom tehet róla. Egyszerűen zátonyra futottam, segítsetek. Ez egy őszinte hozzáállás. De hogy én azért félek az Istentől, mert a mit tudom én ki mit tett, ez megint a bizonyítvány magyarázása. Aki engedi a lélek befolyását, arra azt mondja a 8. fejezet 15. vers, és ezt is alá tudom támasztani, felszabadít a törvény kárhoztatása miatti félelemtől. Mit jelent? Nem félek az Istentől. Bízom benne. Mert mi nem kaptunk szolgasság lelkét ismét a félelemre. Nem ezt kapjuk a lélektől, hanem a tovább sorolom szintén az igékből életet és békességet, a fiúság elnyerését, az isteni agapé szeretetre teszi képessé az embert ez a lélek. És a fiúság elnyerésével közvetlen szövetségi kapcsolatot Istennel, mint ahogy a 8. fejezet 14. verse mondja, a fiúság lelkét, ugyanazt a bizalmat, amivel Jézus volt az Atya iránt a földi életében. A fiúság lelkét, és ezáltal Jézus is így kiáltott teljes bizalommal Isten iránt, Abbá Atyám, ami azt jelenti, hogy édesapám. Ilyen bizalmat. Szóval én ma arra hívtalak benneteket, még ha nehéz is volt, mert nehéz nekünk ezt megérteni, hogy döntsetek. Szeretnétek-e erős kiáltás, könyvulatás közben Istenhez járulni, aki meg tud bennünket szabadítani a halálból, de ez edzés nélkül nem megy, és gyakorlat nélkül sem megy, vagy megmaradunk a régi állapotunkban. Jézus arra hívott, Pál apostol arra hívott, amit az Isten szeretne, hogy megszenteljen bennünket, hogy isteni természet részeseivé tegyen bennünket, hogy megigazítson bennünket, tehát a törvényt igenis le tudja bennünk tölteni. úgy, ahogy Jézusnál volt. Én ebbe hiszek, én ezt nem szeretném alább hagyni. Ebben bízok, ebben van a reményem, és erre hívlak benneteket.